Kedves hallgatóim, ha feltennék maguknak a kérdést, mit csinál egy cserkész, hogyan felelnének? A kérdésre kevesen tudnak választ adni. Magam sem ismertem igazán a cserkészeket, ezért beszéltem hármukkal arról, mit is jelent a cserkésznek lenni. Ezt a beszélgetést hallgathatják most meg. Mesélnél nekem az ősvezetődről?
Én nagyon jó fejembernek ismertem meg. Sokszor szervez túrát, azok is nagyon jó szoktak lenni, meg hát nagyon nyitott úgy mindenre. Néha mondjuk, hogyha játszunk valamit, vagy ha beszélgetünk valamiről, akkor is olyanról is beszélget szívesen, ami mondjuk neki nem a legkönnyebb.
Milyen embernek ismered ezen felül? Hogyan vezet benneteket?
Igyekszik úgy venni minket, mintha vele egykorúak lennénk, és úgy normális barátként beszélget velünk. Semmilyen felsőbb rangúság, meg ilyesmi.
Megesik, hogy együtt játszotok?
Igen, igen, persze. Szoktunk pingpongozni, meg focizni, meg különböző társasjátékokba is ugyanúgy.
És mennyiben mutatkozik meg, hogy ő idősebb nálatok? Szokott tanácsokat adni? Hogyan vezet benneteket?
Főleg a túrákon mutatkozik meg, meg az ilyen nehezebb helyzetekben mutatkozik meg, hogy hát, hogy ő idősebb azért, meg itt tud tanácsot adni, meg már többet megtapasztalt az életből, és tud segíteni. De így a mindennapi életben annyira nem szokott.
És visszatérve magához a cserkészethez, szerinted mi a cserkészet lényege?
Szerintem a cserkészet lényege ez egy baráti közösség, amely igyekszik az embereket a természettel megismertetni, valamint jobban összefogni az embereket.
Hogyan mutatkozik meg ez, illetve a cserkész törvények és a cserkészeti értékek a társaiddal való kapcsolatban?
Ritkán úgy veszük elő, hogy most a cserkész törvények szerint élünk, de igazából úgy élünk, mert átlagos ember úgy él. De azért jobban koncentrálunk a környezetre, meg részt veszünk pár ilyen aktív dolgon, a kirándulunk, meg ilyesmik, szóval így van egy ilyen több, mint egy normális ember, így közösség.
És ha megkérnének, hogy hasonlítsd össze a kapcsolatodat az ősbéli társaiddal, azzal, ahogyan például az iskolában az osztálytársaiddal viselkedsz, illetve hogy ugyan viszonyultok egymáshoz, mit tudnál elmondani, mint hasonlóságot és különbséget?
Valamilyen szempontból úgy barátként, ugyanúgy barátként kezelem őket, de a cserkészet jobban meg tudom ismerni őket, meg más szempontból. Az iskolában, hogy milyen jó fej, meg hogy mennyire segít a tanulásba, vagy a dolgozat írás közben, de úgy a cserkészetbe számíthatok rá, hogy mondjuk valami bajom van, akkor kisegít, és azt így az iskolában annyira nem tud megmutatkozni.
Azon osztálytársaid, akik nem cserkészek, mennyire mások, mint azok, akik cserkészként vannak körülötted jelen?
Kicsit a cserkészek azok szerintem jobban fölkészültek esetleg az életre, mármint nehezebb helyzetben is megtalálják a megfelelő kiutat, mert mondjuk aki cserkész, az ritkán például elkényezteted, de aki nem cserkész, szóval nem beszélsz kiránduláson, meg semmi hasonló dolgon, ez nem teszi annyira próbára úgy semmi.
Mit jelent ilyen esetben szempontból, hogy elkényeztetett valaki?
Úgy gondolom, hogy mondjuk ugye nincsen általában testvére, meg nincs annyi fantáziája, meg nem tud annyira önálló lenni. Szükségem a másokra, támaszkodik más, néha utánoz másokat, de átalakít utánoz. Neki nem is tetszik, ezért jobb, hogy a cserkész van.
Ez összefüggésben van a cserkészek módszerével, vagy inkább az oktatás hiányossága, hogy nem adnak ilyen feladatokat nektek?
Hát szerintem mindkettőben van valami. Csak mondjuk valamit építünk táborban, mondjuk valami padot, akkor így az átlagosember befúrna a szögeket csavarhúzóval, azt ennyi, de mi mondjuk például kötéllel dolgozunk, és nincs semmi szög, és akkor megpróbáljuk csomókkal, meg kötésekkel stabilan megtartani, meg beverni a farönköt a földbe. Ugyanolyan stabil, vagy még stabilabb dolgokat lehet létrehozni.
És a tanáraitok, szüleitek miként vélekednek róla, hogy ti cserkészek vagytok? Mit mondanak erről?
A tanárok azok nagyon nem tudják, de a szüleim, ugye nálunk minden testvérem az ugyanígy cserkész. Mert ők egy ilyen nagy közösség, ahonnan rengeteg barátot lehet szerezni, úgy tekintenek rá, meg hát mindig elengednek, meg el is küldenek így a kirándulásokra, mert jobb, mint hogyha otthon egész nap a számítógép előtt ülnék például, így megismerjük hazánkat is valamennyire.
Mennyire tartod fontosnak az országismeretet, például a valláshoz és egyéb cserkész tevékenységekhez képest?
Például azért, mert ha mondjuk külföldön vagyok, akkor kérdeznek valamit hazámról, mert megtudják, hogy magyar vagyok, akkor tudok valamit mesélni. Meg most voltam ilyen cserkész világtalálkozón, és ott is így kérdezgettek, és akkor hazánkról megtudhattak pár dolgot. Például, hogy a Rubik kocka az magyar, pedig olyan kínaiak nagyon gyorsan kirakták őket, de nem tudták ezt.
Van még valami, amit a cserkészetről szívesen elmondanál? Bármi, amivel szívesen foglalkozol, foglalkoztál, vettél részt?
Nem, még, ami így eszembe jutott az, hogy van egyfajta cserkésztábor, ami minden évben van, az a neve, hogy a regős tábor, ahol így mélyebben megismerhetjük a magyar szokásokat, magyar néptáncokat, magyar népdalokat tanulhatunk, meg különböző kézműves foglalkozások, fafaragás, meg szövésfonás, mindenféle ilyesmikkel is lehet foglalkozni.
A cserkész mozgalom egyik őrsvezetője és oktatója most arról beszél, milyen értékek képviseletére, s hogyan oktatják a kis cserkészeket, továbbá arról, hogy hogyan élnek cserkészként a társadalomban. Mi a mostani beosztásod?
A mostani beosztásom konkrétan őrsvezető. Ez azt jelenti, hogy egy 6 főből álló őrs, fiú őrs, 14 évesek, ők vannak rám bízva, és velük kell hetente foglalkoznom.
És miből állnak ezek a foglalkozások?
Ezek a foglalkozások, mivel mi vallásos szervezet vagyunk, ezért természetesen imával kezdődnek és ezzel fejeződnek be. És közte a mi módszerünk, illetve az egész cserkészet arra épül, hogy élményszerűen és játszva tanuljunk. Tehát gyakorlatilag egy nagy játék az egész, ez kb. 1-1,5 óra. És közben észtesen veszik, de tanulnak mindenféle. Tehát kezdve ugye hittan tanulnak az iskolába legtöbben, vagy járnak hittanra, de egy kicsit az is bele van csepegtetve, tanulnak természetismeretet, csomózást, főzni is tanulunk néha, tanulunk magyarságot, ez nagyon fontos. A cserkészetben szinte a magyarság is nekünk egy nagyon alapvető, kiemelkedő és fontos dolog, tehát magyarságot is tanulunk. Ennek magyar történelmet, magyar hagyományokat, népszokásokat, népi kultúrápolása, népdalokat, amiket nem én tanítok, hanem vannak erre megfelelő emberek, akiket én ismerek, meghívok és ők tanítanak, tehát bevonunk egymást, mindenki, amiben jó, én is tanítok másoknak természetismeretet. Például, mert én gimnáziumban az elég sok foglalkoztam, és tehát így besegítünk egymásnak, tanulunk még magyar földrajzot, tehát ha így összefoglalhatom, vagy megpróbálnám összefoglalni, akkor azt mondom, hogy egész embert próbálunk csinálni, tehát gondolkodó, cselekvő, egész embert. Tanulunk elsősegélynyújtást is, ezt talán kifelejtettem, tehát az életnek minden területét, amire szüksége lehet, és ezt mind cselekedve, tehát nem olyan, mint egy iskolai óra volt mondjuk az én időmben, illetve hát ami ugye én emlékszem általános iskolára, mert ők még most nyolcadikosok, tehát mondjuk általános iskolások, vagy talán gimnazisták, de gyakorlatilag ugyanazt tanulják, hogy áll kinn a tanár és mond, és én megjegyzetelek, hanem itt bevonjuk őket is az alkotásba is, tehát provokatív kérdéseket teszünk föl nekik, és ebből ő nekik kell maguknak rájönni például egy probléma megoldására, Vagy hát nyilván az új dolgokat azt én megmutatom, de együtt csináljuk, kapnak eszközöket, ami eszközt én hozok, azt ő, tehát térképismerethez ő is kap térképet, tájolót. Ezt nagyon sokszor nem is itt a cserkész otthonban, a városban, hanem elmegyünk kirándulni, ott tanuljuk ezeket meg. Tehát arra tanítjuk őket, hogy gondolkozzanak, használják az esélyt, minden gyakorlatban tegyenek meg, és amit elméletben elsajtottatok, az gyakorlatban valósítsák meg, ez az egyik fele. A másik fele, hogy tanulj meg közösségben lenni. Nagyon fontos, főleg a mai világban, de ez azt hiszem, amikor 100 éve alakították a cserkészetet, ugyanígy volt, hogy nagyon hiányoznak az embernek a közösségek, annak nagyon nagy megtartó ereje van. És az egy dolog, ha járok iskolába, templomba, nem biztos, hogy megtart engem az a közösség. De egy ilyen kis csoportokra épülés, ugye milyen ősökből épülünk föl, rajok, csapat, tehát több szintes ez a mi fölépítésünk, Ez a közösség, ez ezáltal a cselekedés és együtt cselekvés és együtt gondolkodás által egy nagyon erős összetartást ad a gyerekeknek, és megtanul bánni a másikkal. A nyári táborainkban ott több mint egy hetet töltünk együtt egy sátorban, az egy ős az egy sátorban alszik. Nem mindenhol így van, mi nálunk így van, és ezt nagyon jónak tartom, mert megtanulja azt, hogy egész nap össze van zárva egy másik emberrel, több mint egy héten keresztül, megtanul együtt élni. Nagyon sokszor látni, hogy felnőtt emberek nem tudnak, hogyan kell élni az más emberrel, nem tudják, hogyan kell. Ezek a gyerekek 9 éves koruktól kezdve megtanulják, hogyan kell élni. együtt más emberekkel élni. Szeretetben, ugye, mint kereszténységünknek egy abszolút alapvető eleme, ez a legfontosabb, és ebből ugye építkezve a szeretetet gyakorlatban megvalósítva élünk közösségben. Tehát én azt hiszem, hogy a gondolkodás és a gyakorlati ügyes ember mellett ez a szeretetben, közösségben és együtt egymásra figyelő ember, ez a két vonulat, amit mi itt átadunk nekik, és ez az, amit hetente gyakorlunk, aztán a különböző hétvégi programokon, kirándulásokon, egyéb közösségi dolgokon, bálokon, múzeumlátogatásokon, és a templomi programokon részt veszünk a templom életébe is, vallási ünnepek környékén. Tehát egy nagyon-nagyon sokrétű, tényleg egész embert akarunk nevelni, a szó teljes értelme, minden szempontból megvizsgálva teljes embert próbálunk mi itt a gyerekekből varázsolni.
És az irányítás hogyan valósul meg? Hogyan kommunikáltok azokkal, akik alátok vannak beosztva?
Ez az alájuk vannak beosztva, ez egy nagyon furcsa dolog, mert hivatalosan tényleg alám van beosztva, de én is úgy éreztem, a mi ősünk, ugye most már mi egyetemisták vagyunk, mi már kicsit lazábban vagyunk, tehát nincsen hetente. De amikor nekünk is volt hetente, és nekem is van, illetve volt ősvezetőm, nem éreztük úgy, hogy fölénk lenne beosztva. Tehát ez sokkal inkább egy baráti viszony. Tehát én mondjuk idősebb vagyok a fiúknál, ők ugye 14 évesek, én vagyok 20, egy jó 6 évvel idősebb vagyok náluk, de mégis azt hiszem, hogy egy valamiféle baráti viszony alakul ki. Ők természetesen elfogadják, amit én mondok, mert tapasztaltabb vagyok, de ebből fakadóan fogadják el, tehát látják, tehát nem egy feltétlen elfogadás van, nem egy tekintélyelvűség van itt nálunk, hanem egy kölcsönös bizalmon alapuló elfogadás, az, hogy azért, mert ő idősebb és jobban tudja, és szeretettel fordul hozzám, én ezért ő hallgatok rá, tapasztalom, hogy jó rá hallgatni, mert ő jót akar nekem. És én pedig megpróbálok hozzájuk úgy fordulni, hogy ők ezt érezzék, és tényleg én tényleg azt hiszem, hogy egy baráti viszony van így. Egyrészt ugye az ősöm és köztem, másrészt akik én fölém vannak be, azt ugye mondtam is neked, hogy a Levente, ő ugye nekem felettesem, mert ő egy nagyobb egységnek a vezetője, és a képesítése is egy nagyobb egység vezetésére szólt, tehát ő elvégzett egy olyan vezetőképzőt. Én egy kisebb fokú vezetőképzésen vettem részt, ezért vezethetek ősöt csak. Ő pedig vezethet nagyobb egységet, mert olyan vezetőképzőn vett részt. És mégis, ugye mondtam neked, hogy mi igaziból baráti viszonyban vagyunk, és itt is ezen a gyűlésen, ami itt van a szomszédteremben, több beosztású ember, együtt dolgozunk, és nem éreztetjük a másikkal, hogy mi a felettesei vagyunk, hanem mindig a barátság és a szeretet együtt dolgozás, együttes munka az, ami meghatározza inkább a mi viszonyunkat, és ez az, ami a kommunikációt is áthatja, illetve ezt próbáljuk meg átadni a kommunikációnkban is.
És az összetartás mennyire valósítható meg? Mit tudtok kezdeni azokkal, akik nehezebben illeszkednek be a közösségbe?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert ez gyakorlati problémáink velejébe vág bele. Ugye azt mindig hangsúlyozzuk, hogy a cserkészet önkéntes dolog. Tehát aki ide jön, ő azért jön ide, mert itt szeretne lenni. Én mondtam neked, hogy édesanyám hozott, tehát nyilván nem egy 9 éves gyereknek önkéntes dolog, de például az én fiaimnak 14 éves korukban ez már igenis egy önálló döntés. A szüleik nem szólnak bele. És bizony vannak, akik tényleg, ahogy mondod, nagyon nehezen illeszkednek be a környezetbe. Őnáluk az a fontos, hogy megértessük velük, hogy mi őjettük vagyunk. Tehát én azért vagyok az ő vezetője, hogy neki jó legyen, ahogy az előbb neked is elmondtam. A cselekedeteimből is áradnia kell ennek, a szeretetnek, hogy én azért vagyok, hogy neki legyen jó, nem a saját hetszemből egzecíroztatom a gyereket, hogy tedd ezt, vagy tedd azt. Ugye ezt így éri meg, ezért lóg ki a közösségből, vagy ezért érezkedik be nehezen, vagy mert az iskolában is kirakják. És a másik, hogy a többiekkel kell megértetni. És ennek egy nagyon jó eszköze például a négy szem közti beszélgetések. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, és gyakorlom is, hogy van, amit az egész ős előtt kell megbeszélni, és megtennünk, és van, amit nem lehet előttük, hanem négy szem közt le kell ülnöm vele, és beszélgetnem. Tehát az, hogy bízzon bennem, és elmondja, hogy ő miért nem tud például beilleszkedni, akkor közösen keressük a megoldást ketten, ő vele, illetve az egész ősel közösen, és olyan is van, hogy ő nincs ott, csak a többiek. És úgy beszéljük meg, és ez a, hát mondhatom akkor három oldalú, közös megoldás, keresés, és együttesen, tehát nem fölülről, nincs az, hogy az én felettesem mondjuk megmondja, hogy én mit tegyek ő vele, hanem a közösen, a mi saját közösségünkben, persze, ha ez nem megy, akkor egy nagyobb közösséget is belevonunk ebbe a megoldás keresésbe, és a tapasztaltabb vezetőtársaimtól én nyilván kérhetek segítséget, hogy ez hogyan megy. Tehát ez teljesen benne van, mint mondtam a baráti viszonyban, hogy én, és le is hívhatok a gyűlésre más vezetőket, akik nálam tapasztaltabbak, adott esetben feletteseim, de ez sem feltétlenül van így, hogy feletteseim, csak nálam tapasztaltabbak, és akkor ővelük közösen keressük a megoldást. Tehát megint azt mondom, hogy nem felülről jövő ilyen külső beavatkozós deus ex machina megoldásaink vannak, hogy akkor már pedig most őt ide kell tenni, és így kell tenni, hanem a közösség szintjein oldjuk meg, az együttesen próbáljuk megkeresni. Természetesen sajnos van olyan, aki ezt vagy nem érti meg, vagy megérti, de nem akarja, akkor, tehát nem is mi rakjuk ki, hanem egyszerűen ő lemarad, mert úgy dönt, hogy ez, tehát ezt mondom, hogy ez egy személyes döntés. Szinte mindig ez egy személyes döntés az embereknek, hogy ő akar-e ide tartozni, vagy nem, és ha szeretne, és nem tud beilleszkedni, akkor jön ez, hogy közösen keressük a megoldást. És egymás felé nyitottak vagyunk, és ez szokott sikerülni. Tehát nagyon problémás gyerekekből nagyon-nagyon jó vezetők és fiatal felnőttek lesznek itt, nagyon tevékeny emberek, mert a kölcsönös nyitottság, szeretet, barátság, egymás felé fordulás megteszi a hatását hosszú távon, de megteszi. Tehát nagyon sok türelem kell hozzá, szeretet, nyitottság. Ez az, amit mi a gyakorlatban is teszünk, illetve próbálunk tenni emberi gyarlóságunk mellett természetesen.
És a cserkészet hogyan képes orvosolni családi és társadalmi problémákat?
Ez mindig azt mondjuk, illetve én ezt mondom részben tapasztalatból, de azt hiszem, hogy ezt sokan osztják velem, hogy ugye a gyereknek először is a család van rá nagy hatása, az iskola, és talán utána jövünk mi. Ugye mi hetente egyszer egy órát találkozunk az elenyésző családhoz, iskolához, társadalomhoz és mindenhez képest elenyésző időben találkozunk. Én az én vezetői pályafutáson mondhatom ezt során nem volt még ilyen, hogy hozzám fordult volna valaki, hogy például családi problémája van, vagy bármilyen, de volt már erre példa, és itt jön elő az, hogy nem beosztott és vezető felé, alá fölé rendelt viszonyunk van, hanem baráti viszonyunk van. És ezzel a baráti viszonyon keresztül ugye a beszélgetésen el tudunk beszélgetni a gyerekkel, hogy tényleg ez hogyan van, hogy mi van otthon, meséld el, próbálom elmondani, hogy ezt hogyan, hát próbálja meg feldolgozni, vagy hogyan tehet ő valamit érte. Általában tehát törekszünk arra, hogy minél megismerjük a szülőket, tehát nekünk is van magunknak egy saját képünk arról, hogy mi van otthon. Persze, amit mi láthatunk ebből, és ehhez hozzájön, hogy a gyerek mit mond el, és ebből, ugye ez ugye kisebbeknél nehezebb, nagyobbak, meg nehezebben nyílnak meg. Tehát ugye ez megint nagyon korosztályfüggő. A kamaszoknak nyilván nagyon sok baja van a szüleikkel, mert hát mi is voltunk kamaszok, tudjuk jól, hogy ki kell vívni a szabadságunkat. Ezt pont ma hallottam órán, és ez nekem nagyon tetszik, de ez tényleg így van. Tehát a kamasz az kívül, nagyon sok baja van a szülőjével. De épp ezért jó, hogy van neki egy olyan vezetője, aki igaziból a barátja, és megbeszélheti vele. A társadalmi problémák az ugye egy nehéz dolog, mert kevesen vagyunk, és sokan van a társadalom velünk együtt, de mi benne élünk. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy mi igenis itt élünk ebbe a világba, tehát nem vagyunk egy elszállt valami szervezet, akinek fogalma sincs, hogy mi folyik körülötte, hogy 100 éves dolgokat csinál, hogy még mindig jaj, kis cserkész és menetelget, és nem tudom mi. Nem erről van szó, mi benne élünk a társadalomba, és a mindennapi életünkben is úgy kell élnünk, ahogyan egyrészt ugye a 10 parancsolat szerint élünk mi, keresztények, nyilvánvalóan, másrészt van 10 cserkész törvényünk, ami a 10 parancsolatot helyezi egy olyan fénybe, hogy egy kicsit gyakorlatiasabban, tehát a gyakorlatban megélhető, ugye? És ezt kell nekünk a mindennapi életünkben, akkor is, ha nincs rajtunk az egyenruha, vagy nem tudja dolunk senki, hogy cserkészek vagyunk, kvázi csendesen a háttérben, nem reklámozva magunkat, de folyamatosan ezt kell követnünk. A 10 parancsolat és a 10 cserkész törvény mutatta utat, amire mi itt a közösségben, ugye, ahogy az elején említettem, neveljük a gyerekeket, vagy próbálunk együtt errefelé haladni, ezt nem csak a heti egy órában kell megélnünk, hogy csinálok, amit akarok, lejövök, itt jó gyerek vagyok, aztán kimegyek és folytatom, amit előtte csináltam, teljesen mindegy, hogy mit. Nem erről van szó. Példát mutatunk a tetteinkkel. Nem állunk ki az utcasarokra, nem látsz cserkészeket prédikálni, hogy ez milyen jó, ilyen jó, amolyan jó, sőt, valószínűleg nem látod őket se segíteni utcán, se ételt osztani, se szociális otthonba sehol, pedig így van. Csak nem tesszük ki a transzparenst, mert nem ez a lényeg. Hanem példát kell mutatnunk, az embereknek azzal, hogy mi ezt tesszük, és ebben nem az lényeg, hogy mi, az, hogy mi ezt a kereszténységünkből és cserkészetünkből fakadóan, de nem reklámot akarunk magunknak csinálni, hanem másoknak akarunk segíteni. Van egy ilyen törvényünk, hogy a cserkész ahol tud segít. Ezt a mindennapi életünkben ezerszer meg tudjuk élni, akár a legapróbb dolgokban, akár ahogy mondom, szociális segítségben is. Itt van a szomszédban egy szociális otthon, mi rendszeres, tehát tartjuk a kapcsolatot velük, rendszeresen járunk. Én is voltam az ősömmel szociális otthonban időseknél beszélgetni, karácsonyi műsort előadni, voltunk ételt osztani. Tehát nagyon sok rétű ez, de én azt hiszem, hogy mivel kevesen vagyunk, nem tudunk olyan erős hatást tenni a társadalom, hogy na most akkor hirdetünk egy programot, és kivonunk az utcára, és akkor mindenkit jóvá teszünk, hanem mindenkinek a saját apró dolgát kell hozzátenni, hogy a mindennapi életben is következetesen követnünk kell a 10 parancsolat és a 10 cserkész törvény által mutatott utat, ezt folyamatosan követnünk kell, magunkat fejlesztenünk, és példát mutatni. Egyrészt a vezetettjeinknek, mert ugye ők tőlünk veszik a példát, másrészt minden embernek, akivel érintkezünk minden nap életünkben, nagyon fontos a példamutatás, és erre próbáljuk a gyerekeket is. Én a vezető képzőben tanultam ezt a nagyon frappás mondatot, hogy a vezetés példamutatás. És ezt kell a minden napom, napjaimban megélni, akkor se ugye nem vezetek embereket, de példát mutatok. És amikor vezetem a cserkészeimet, akkor is példát mutatok. Tehát ennek kell, én azt hiszem, áthatnia az életünket, a jó példával előjárnia, a cselekedetekkel és a jó tettekkel és a mi életünk példájával. És így tudjuk nagyon lassan, nagyon apró, lékosan, de talán megváltoztatni a társadalmat, kvázi orvosolni a problémákat. Nyilván nincs se anyagi, se semmilyen forrásunk, hogy beavatkozzunk. Megint ezt mondom, hogy nem a Deus Ex Machina, hanem benne élve, példát mutatva. Én ezt tartom fontosnak.
A következő percekben egy cserkészvezetőt hallhatnak a cserkészmozgalommal való kapcsolatáról, a cserkészek közötti kommunikációról és magáról az irányításról.
Mi a mostani beosztásod a cserkészmozgalomban?
A mostani beosztásom vezetőképző szakvezető, ami azt jelenti, hogy a cserkészeten belül a vezetőképzésért vagyok felelős. Ez a mozgalmi, tehát a nagy cserkész mozgalomban a feladatom. Itt a csapatban pedig csapattisztként működöm, nem én vagyok a csapatparancsnok, van egy parancsnokunk. Én ott segítek, ahol tudok, a cserkész ahol tud segít. Én ezt tartom munka mellett nagyon fontosnak.
Miből áll a feladatod?
A feladatom nagyon-nagyon sok rétű és nehezen körülírható egyetlen mondattal. Ugye munka mellett az embernek sokkal kevesebb ideje van a napi dolgokkal foglalkozni, így én elsősorban a nagyobb lélegzetű dolgoknak az összefogásával próbálom segíteni a csapat életét, tanácsokat adok és segítek a frissen végzett középvezetői színnek, ezek a segédtisztek, akik nagyon-nagyon komoly munkát végeznek, és akik a napi feladatokat oldják meg a csapatban. De például most az egyik feladatom, ami konkrétan rám fog várni, az a nyári táborban a táborhely megszerzése, és az erdészettel, a környezetvédelmi hatóságokkal és egyéb szakhatóságokkal való tárgyalás, mert én ilyenem már túl vagyok. Akik pedig a táborhelyet kinézték, azok még ilyet nem csináltak, úgyhogy többen fogunk menni, többek között ez az egyik közeljövőbeni feladatom.
És az irányítás hogyan valósul meg a cserkészek között, hogyan kommunikálsz a feletteseiddel, és hogyan adod ki az utasításokat azoknak, akik alád vannak rendelve, beosztva?
A cserkészetben az utasítás az egy rossz szó, legalábbis abban az értelemben, ahogy ezt általában veszük, utasításnak valamiféle parancsot, valamiféle kötelezően teljesítendő dolgot értünk, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy az utasítás szónak egy kicsit ilyen parancs felhangja van. Én ezt azért nem szeretem, mert én soha nem parancsoltam senkinek úgy, ahogy azt mondjuk egy átlag ember a katonasságnál értené, vagy aki volt katona, az tudja, hogy a parancsot azt nem érteni kell, hanem végrehajtani. A cserkészetben, és én is a normális párbeszédnek vagyok a híve, én megkérem, elmagyarázom, hogy miért kérem. Ha megkérdezi, hogy miért úgy kérem, akkor azt is elmagyarázom az okokat is, és utána érvelek amellett, hogy ha nem győztem meg első körben, hogy én miért látom úgy jónak, ahogy kérem tőle. És természetesen, mint minden normális viszonyban, nem muszáj és nem feltétlenül mindig az én akaratom érvényesül. Ez a dolgoknak a normális rendje. Én a feletteseimtől ugyanígy kapom az idézőjelben vett parancsokat vagy utasításokat kérés formájában. Megkérdezhetem, hogy miért így kéri, miért úgy csináljam, és el is mondhatom, hogyha valamivel nem értek egyet. És aztán utána megbeszéljük, hogy ki hogy látja a dolgokat, és lehet, hogy egy köztes megoldást, vagy pedig egy harmadik jobb megoldást találunk ki közösen, mert hiszen ugye közösen sokkal többre szoktunk menni, mint egyedül.
És meddig mehet el egy cserkész a saját ötlete, illetve érdeke érvényesítésében abban az esetben, hogyha a felettese mégsem ért vele egyet? Mi az, amit megengedhet magának, és mi az, amikor már engedelmeskednie kell?
Ezt inkább,
tart a vita.
Igen. Ezt inkább abból a szempontból kell megvizsgálni, hogy egy vezető mikortól kell, hogy nagyon keményen és határozottan közbelépjen valamilyen nagyobb baj elhárítása érdekében, és itt mondtam ki a kurzust, tehát amikor az embernek határozottan kell fellépni, az, amikor a cserkésze valami veszélyes dolgot ön, vagy köz, vagy másra veszélyes dolgot csinál. Ez mondjuk érdekes módon a kisebb cserkészeknél gyakrabban fordul elő. Ugye kirándulunk, elmegyünk egy váromhoz, és ott természetszerűleg a cserkész mondjuk elkezd falra mászni, mert az egy érdekes dolog, és valószínűleg nem esik le, de nagyon fennáll a veszélye, hogy esetleg valahol megcsúszik, és mégis leesik, vagy másnak olyan rossz példát mutat, aminek hatására mások is elkezdenek mászni, és akkor ők esetleg leesnek. Ugyanez a helyzet egy veszélyes szakadéknál, egy megárat, vagy egy sebes folyású víznél, vagy egyáltalán a szerszám használatnál. A tábor az egy veszélyes üzem a szónak abban az értelmében, hogy ott nem játékokkal játszunk. Ott a kis cserkész is valódi és éles szerszámokkal, használható szerszámokkal dolgozik, és ezeknek a helyes használatára meg kell tanítani, mert ez senkinek nem beleszületett tulajdonsága. Természetesen a vezetők abban az esetben lépnek nagyon határozottan közben, hogyha azt látják, hogy a gyerek veszélyes módon használ például egy baltát, egy kasszát, egy kapát, vagy bármit. Én ilyen esetben tudom elképzelni azt, hogy nagyon határozottnak kell lenni. Most az, hogy milyen tábortűzi műsort adjunk elő, ez egy közös megbeszélésnek az eredménye, ami természetesen magában foglalja azt, hogy nem minden ősnek, nem minden tábortűzi műsora sikerül jól. Mert az ősvezető elképzel valamit, de hogyha az ős azt nem tudja megvalósítani, akkor az ősvezető parancsba nem adhatja, hogy tessék jó tábortűzi műsort csinálni. De noszogatnia kell a gyerekeket arra, hogy erőltessék meg magukat, és izzadjanak azért a tábortűzi műsorért, és akkor az izzadságból mégis kisülhet valami jó. Tehát eddig gondolom én azt a vezetőnek, hogy keménynek kell lenni.
És mennyi időt töltesz a vezetői értekezleteken kívül ténylegesen cserkésztevékenységgel?
A cserkésztevékenység lényegében az egész életemet átszövi abban az értelemben, hogy igyekszem cserkészként élni. Ha a cserkészetre fordított munkaórákat kéne megszámolni, hát az is olyan, hogy sokszor a munkaidőmből lopok el fél órákat, 10 perceket, ebédidőket, vagy tovább maradok, hogy megírjak, kinyomtassak valamit. Máskor hétvégeken kell valamit tenni, csinálni. És természetesen cserkész tevékenység az is, amikor az ember kirándul a cserkészeivel, de hát ez nem munka, hanem szórakozás, még akkor is, hogyha mint vezető és mint felnőtt felelősséggel tartozom a cserkészekért. Ilyen formán a kirándulás mindig egyfajta odafigyelést is igényel, de ez egy vezetőnek automatikus rutinjává kell, hogy váljon az évek során. Nehéz megmondani órára, hogy mennyit foglalkozom vele, néha többet, néha kevesebbet. Van, amikor egy egész héten minden szabadidőm arra megy el, hogy valamilyen programot, valamilyen feladatot megoldjak, és van, amikor mondjuk kevesebbet. A heti rendszeres cserkészgyűlések azok természetesek, akkor az ember esténként 2-3 órát a vezetői megbeszéléseken eltölt. De tábor előtt ezek természetesen besűrűsödnek.
A hétköznapokat tekintve, mit tudnál elmondani arról, hogy a főnökeid, munkatársaid, rokonaid, barátaid, akik nem cserkészek, mit szólnak ahhoz, hogy te az, vagy hogyan viszonyulnak hozzá, és érdekli-e őket egyáltalán?
nagyon változó. A munkahelyemen kifejezetten nem veszik jó néven, hogy cserkész vagyok. Nehéz megmondani, hogy miért, talán a munkahelyi kollégáknak a társadalmi összetétele, talán a koruk, a múltjuk, vagy a munkahelynek esetleg a régi múltból fennmaradt dolgozói állománya, és az a gondolkodásmód, ahogy ők a cserkészetről gondolkodnak, talán emiatt nem nagyon érdekli őket, hogy én cserkész vagyok. Tudják, de erről nem nagyon beszélünk. Igazából az én munkahelyemen a magánélet az nem téma. A barátaim, akik jól ismernek, azok tudják, hogy cserkész vagyok, és ők általában egy kicsit olyan csodálkozással, és valamiféle ilyen nem is megbecsüléssel, csak olyan érdeklődéssel tekintenek egy cserkészre, de én azt gondolom, hogy a cserkészre is pont ugyanolyan tekintenek, mint egy habitusba öltözött szerzetesre, vagy egy huszára az utcán. Mert én azt gondolom, hogy a cserkészek az utcán és a mindennapokban még mind a mai napig is nem egy nagyon megszokott látvány, inkább egy kicsit olyan kuriózum. Pláne, hogyha egyenruhában megyek valahová, akkor azért szoktam figyelni az embereket, és mindig megnéznek az utcán, de ugyanúgy én is megnézek, mit tudom én, egy apácát, egy szerzetest, vagy egy reverendában közlekedő atyát, holott én tulajdonképpen azért ebben nőttem föl, sőt, én szerzetes templomba is járok, tehát nekem ezek nem újdonságok, de minden esetre szokatlan.
És cserkészként hogyan tekintesz azokra az emberekre, akik természetesen körülvesznek minden nap, de nem vesznek részt cserkész tevékenységben? Mi a véleményed róluk? Mit tesznek helyesen? Mi az, amit mégsem?
A cserkészek toleránsok, a cserkészet maga is egy toleráns mozgalom, hiszen vallási megkötésben is csak annyi van, hogy a cserkésznek hinnie kell. A cserkész ugyanúgy viszonyul a többi emberhez, mint bármelyik ember a másik emberhez. Én nem gondolom, hogy nekem jogom lenne bárkit is elítélni azért, mert nem cserkész, vagy azért, mert valahogy máshogy tesz. Azt gondolom, hogy ha az emberek úgy próbálnának élni, ahogy a cserkészek élnek, és ahogy a 10 parancsolat, illetve a 10 cserkész törvény mondja, akkor a világ sokkal-sokkal jobb lenne. Természetesen erre mi is csak törekszünk, hiszen minden ember csak törekszik jónak lenni, és törekszik a tökéletesség felé. Nyilván sosem érhetjük a szónak a szoros értelmében, hiszen tökéletes egyedül Isten, de mi tökéletesre próbáljuk magunkat tenni, és e felé hajtunk és küzdünk.
És véleményed szerint a cserkész mozgalomban melyek azok az értékek, amelyek a vallásból, de akár bármilyen emberi értékek, amelyek itt megjelennek és erősen fenntartják magukat évről évre?
Én azt gondolom, hogy a cserkészetnek a hitük és az, hogy a cserkészek vallásosak, és azt szeretnénk, hogy nem csak vallásosak legyenek, de gyakorolják is a vallásukat, tehát ne csak higgyenek Istenben, de próbáljanak Isten törvényei szerint élni, és a vallásuknak megfelelő parancsokat, rendelkezéseket megtartani. Ez eleve azt predestinálja, hogy a cserkészek jobbak próbálnak lenni. Nem jobbak, hanem jobbak próbálnak lenni. És én azt gondolom, hogy az már eleve jobbá tesz az embert, hogy van egyfajta erkölcs és morális alapja, hogy ő mit tekint jónak, és mifelé törekszik. A cserkészek törvények nem különböznek, csak megfogalmazásban, és nem mondanak ellent, sőt, ki sem egészítik a 10 parancsolatot, hiszen minden morális parancsnak az alapja hitünk szerint a 10 parancsolat. A cserkészek egy kicsit máshogy fogalmazzák meg a maguk életszabályait, de ezek nem mondanak ellent a 10 parancsolatnak. Tehát a cserkészek próbálnak igazat mondani, a cserkészek próbálnak szolgálni, a cserkészek próbálják a hazájukat, embertársaikat szolgálni. Természetesen ugye Istent, ezt nem mondanom sem kell. A cserkészek megpróbálják egymást is szolgálni, és én azt gondolom, hogy a cserkészek megpróbálják megvalósítani a szeretet parancsát, vagyis azt tenni másokkal, amit szeretnénk, hogy mások tegyenek velünk. És innentől kezdve ezzel az egyetlen parancsal, a szeretet parancsával, ami a cserkészekre épp úgy vonatkozik, mindent le lehet írni, és minden cserkész, ha komolyan veszi a cserkészetet, akkor így kell, hogy éljen. Ennyiben gondolom a cserkészeket nem jobbaknak, csak jobb felé törekvőbbeknek.
Ez volt a cserkészekkel folytatott beszélgetés utolsó gondolata. Remélem hasznukra vált, hogy végighallgatták.